Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 81. Zsoltár első három versét énekeljük, most az újévi első istentiszteletünkön. A 81. Zsoltár így kezdődik, örvendezzetek az erős Istennek. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Foglaljuk el helyünket. A gyászoló családdal együttérző szívvel hirdetem, hogy az elmúlt héten vettünk búcsút Szabó Gézáné, született Jakab Irén Irma testvérünktől, aki életének 90. évében hunyt el. Hosszú, tartalmas életéért hálát adnak fiai, menyei, unokái és kiterjedt rokonsága. E helyről is kívánjuk számukra az Istentől jövő vigasztalást. Ma az istentisztelet után szeretettel várjuk gyermekmunkásainkat, hitoktatóinkat a szokásos havi megbeszélésre a gyülekezeti termünkbe. A következő vasárnap délután 3-tól családi istentiszteletet tartunk. A családi istentisztelet nem arra vonatkozik, hogy csak családokat várunk, hanem a családias légkörre, a családbarát helyszínre és időtartamra és sok mindenre. Tehát mindenkit szeretettel várunk. Jövő vasárnap délután 3-kor a fűtött gyülekezeti termünkbe a családi istentiszteletre. Januártól májusig heti rendszerességgel konfirmációra felkészítő alkalmakat szervezünk felnőttek számára. Szeretettel várjuk azok jelentkezését, akik szeretnének a gyülekezet teljes jogú, úrvacsorázó, választó, választható tagjaivá válni. Áldott új esztendőt kívánok a testvéreknek, köszönöm a tavalyi évi szolgálatokat, adományokat, és Isten áldja gyülekezetünk ez évét is. Most egy újévi dicséretből énekeljünk, a 285. dicséretből a 3-tól a 7-ig terjedő verseket. Így kezdődik a 3. vers. Uram, a te lelked ereje velünk így jót tegyen, hogy jó kedvednek esztendeje, ez az új is legyen.
Atyai karoddal forgassad, atyáinkat, dicsőségedre igazgassad minden szándékunkat.
Hallgassátok meg, kedves testvéreim, Isten igéjét, Máté evangéliuma olvasását folytatjuk ebben az esztendőben is. Máté evangéliuma 15. fejezetéből az első 9 verset olvasom. Akkor farizeusok és írástudók mentek Jeruzsálemből Jézushoz, és ezt mondták. Miért szegik meg tanítványaid a vének hagyományát? Amikor ugyanis étkeznek, nem mossák meg a kezüket. Ő így válaszolt nekik, és ti miért szegitek meg Isten parancsolatát a ti hagyományotokért? Mert Isten ezt mondta, tiszteld apádat és anyádat, és ezt, aki gyalázza apját vagy anyját, halállal bűnhődjék. Ti pedig azt tanítjátok, hogy aki ezt mondja apjának vagy anyjának, áldozati ajándék az, amivel kötelességem volna téged megsegíteni, annak nem kell tisztelnie az apját. Így tettétek érvénytelenné Isten igéjét a ti hagyományotokért. Képmutatók, helyesen prófétált rólatok Ézsaiás, ez a nép ajkával tisztel engem, szíve azonban távol van tőlem. Pedig hiába tisztelnek engem, ha tanításként emberi parancsolatokat tanítanak. Isten kegyelme áldja meg igéjét szívünkbe, hogy ne csak halljuk, de megértsük, befogadjuk, és gyümölcsöt teremhessen bennünk. Ezt kérjük most imádságban helyünkről fölkelve. Dicsőítünk téged, mindenható Istenünk. Megköszönjük neked az elmúlt évünket, hiszen ha végig gondoljuk, hogy mi minden nehéz és szörnyűség lehetett volna, mi mindentől védtél, milyen ajándékaid voltak családunk, gyülekezetünk, országunk, egyházunk részére, csak hálaadással telhet meg a szívünk. Kérünk téged, könyörülj rajtunk. Bocsásd meg a sok-sok elégedetlenséget, a sok-sok lázadozást. Bocsásd meg sokszor a tehetetlenséget, a meghunyászkodást, a félelmeket. Kérünk, hogy segíts igazán meghallani, megérteni, hogy ki vagy te nekünk, hogy mit tettél értünk. Tápláld a mi lelkünket, hogy igaz gyermekeidként tudjunk élni a hétköznapokban. Nagyon nagy szükségünk van erre, hiszen annyi minden feladatot bízol ránk napról napra. Annyi mindenkinek kell továbbadnunk a te útmutatásaidat. Segíts szent lelked által, hogy megerősödhessünk igéd üzenetében. Amen. Készülve az igehirdetés hallgatására a 345. dicséret első versét énekeljük. Ím nagy Isten, most előtted szívem kitárom.
Menedékem nincs sehol a
Az az ige, amelynek alapján Isten szent lelke segítségű hívásával az ő üzenetét hirdetem közöttetek, az előbb felolvasott szakasz utolsó verseiben található a következőképpen. Ezt mondja Jézus, képmutatók, helyesen prófétált rólatok Ézsaiás, ez a nép ajkával tisztel engem, szíve azonban távol van tőlem. Pedig hiába tisztelnek engem, ha tanításként emberi parancsolatokat tanítanak. Foglaljuk el helyünket. Máté evangélium 28 fejezetből áll, az elmúlt évben 14 fejezetet átvettünk, ha Isten segít minket, akkor a következő 14 maradt erre az évre, és a mai ige egy olyan kérdést hoz elő, amelyik kérdés nagyon gyakran szerepel, különösen a Máté evangéliumában. A Máté evangéliumát azt különbözteti meg a többitől, hogy ez kimondottan az Isten népe, a zsidó nép számára készült, hogy megmutassa, hogy az Ószövetségben megígért messiás az Jézus Krisztus. És ebben az evangéliumban találkozunk a legtöbbet ezzel a szóval, hogy képmutatók. Ez az evangélium beszél a legtöbbet a képmutatásról. Azt kell, hogy mondjam, hogy a képmutatás az Isten népének a bűne elsősorban. Nem azt jelenti ez, hogy a világban ne lenne megtalálható ez a bűn, nagyon is, hanem inkább azt jelenti, hogy ahogyan vannak kórházi fertőzések, amitől tulajdonképpen az a hely, ahol gyógyulni szeretnénk, az is veszélyes lehet, és ott is oda kell figyelni. Ugyanúgy vannak a lelki életben is ilyen kórházi fertőzések, tehát a templomban is lehet kapni bűnöket. A templom is veszélyes hely ilyen szempontból, akik itt vagyunk, ki vagyunk téve ennek a veszélynek, hogy az életünk a képmutatással legyen fertőzve. Nagyon kérem, hogy valósan gondoljuk végig mindazt, amit hallunk most az igehirdetésben, mert nagyon erős és valós veszély, különösen az Isten népe a templomba járók számára, a képmutatás nem véletlenül figyelmeztet erre a Biblia annyi helyen. Elég kevés alkalommal kerül ez a téma szószékre, különösen kevés ez az előbbiek fényében, talán a lelkészek sem akarják megbántani a hallgatóságot, de itt nem erről van szó, itt a Szentlélek hozza elénk, itt a Máté evangéliumában ebben az évben többször elő fogja hozni ezt a kérdést. Ne úgy figyeljünk rá, hogy vannak ilyen emberek, igen, ismerek, én is tudom, hogy ő milyen. Kifejezetten a magunk fülével magunknak hallgassuk az igét. Szeretném elmondani, hogy ebből az igéből milyen részleteket találunk, amik a tünetei a képmutatásnak. Azért, hogy a tükörben magunkra ismerhessünk, nem azért, hogy kipellengérezzünk bárkit, hogy kipellengérezetnek érezzük magunkat, hanem azért, hogy megértsük, hogy miért jött Jézus Krisztus, és miből akar és tud meggyógyítani és megszabadítani minket.
Először is ebben a történetben egy kivizsgáló bizottság érkezik tulajdonképpen Galileába, Jeruzsálemből, hogy Jézus Krisztust kérdőre vonják, és maga a kérdés pedig így hangzik: miért hágják át a te tanítványaid a vének rendeléseit? Miért szegik meg tanítványaid a vének hagyományait, ahogy az új fordítás mondja? És ebben a kérdésben rögtön benne van a képmutatásnak egy tünete. Tudnék, ezek az emberek másokkal foglalkoznak, de nem azért, mert másokat sajnálnak, másokon segíteni szeretnének, hanem mások hibáival, vélt, vagy valós hibáival foglalkoznak a gondolataikban. A képmutatás egyik legnagyobb tünete az emberben, hogyha mi szeretünk mások vélt vagy valós hibáival foglalkozni a gondolatainkban. Miért van ez így? Nagyon egyszerű, hiszen a mozgató rugók nyilvánvalóak. Minek foglalkozom én a másik hibájával, ha nem fáj nekem és nem akarok rajta segíteni? Hát csak azért éri meg ezen gondolkozni, mert akkor magamat ő fölé tudom emelni. Minél többet foglalkozom gondolatban a másik hibáival, annál inkább úgy érzem, hogy én bezzeg, mennyivel jobb vagyok ő nála, meg sokaknál. A képmutató ember jellegzetessége, vizsgáljuk meg így Isten előtt a gondolatvilágunkat, nem férkőzik-e be sokszor ez, hogy másoknak a hibáit előszeretettel gondolom végig, vizsgálgatom, nehogy ne vegyem észre, hogy mi ez. Templomi, kórházi fertőzés, képmutatás, ami egy halálos kór, amiben nem szabad benne maradnom. És Jézus Krisztus, amikor válaszol nekik, akkor azt mondja, hogy és ti miért szegitek meg Isten parancsolatát a ti hagyományaitokért? És itt rámutat egy nagyon fontos dologra, hogy a képmutató hívő ember leegyszerűsíti az Istennek tetsző életet. Voltak hagyományok, mégpedig, ami hagyományra itt szó van, a zsidó kézmosási szokások. Ez a kézmosási szokás, ez nem tisztálkodási szokás volt alapvetően, hanem az ő rabbiaik arra tanították őket, hogy tisztán kell tartani az életünket, és erre emlékeztessen titeket az, hogy evés előtt mindig mossatok kezet. Hiszen annyi minden gonosz dologgal, pogány emberekkel érintkeztek ebben a világban, gondoljátok mindig végig, hogy meg kell tisztulnatok Isten előtt. Ez idáig rendben is van, de ezek az emberek az Istennek tetsző életet leegyszerűsítették erre a szertartásra, aminek tulajdonképpen egy gondolatsort kellett volna megindítania bennük, de őnekik ez nehéz volt, hogy tisztán tartsák az életüket, hogy erre figyeljenek. Mi is nagyon sokszor tudjuk leegyszerűsíteni a hívő életet. A Biblia mit mond? Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, minden erődből. Milyen könnyen leegyszerűsítjük ezt egy kis templomba járásra hetente, egy kis imádságra naponta, egy kis bibliaolvasásra, adakozásra. Ez hagyomány, hogy ezt így kell csinálni. Jó, egy hagyomány nem rossz általában. Megvan annak az oka és a helye. De ne egyszerűsítsük le ezekre az Istennek tetsző életet. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, lelkedből, minden erődből. És szeresd fele barátodat, mint magadat. Az Istennek tetsző életben bizony ezek vannak, kevesebbel az Isten nem fogja beérni az életünkbe, hiába szeretnénk mi leegyszerűsíteni egy képmutató vallásos életben. Nem fog menni. Következő dolog, amiben részletezi mindezt Jézus Krisztus, amikor tovább megy, és azt mondja, hogy azért mondom, hogy ti leegyszerűsítitek az Istennek tetsző életet a hagyományaitokkal, és hozza a példát. Volt egy ilyen lehetőség, hogy a felnőtt izraeli férfiaknak, családfőknek gondoskodniuk kellett az idős szülőkről, de a hagyományukban volt egy ilyen lehetőség, hogy ami a gyülekezetnek ígért örökség, ajándék, abból nem kellett segíteni a szülőket. Tehát ők rámondták, hogy majd odaígérjük örökségképpen a gyülekezetnek, a templomnak a mi vagyonunkat, és abból sajnos nem tudlak titeket segíteni, mondták az idős szülőknek. És úgy lehet mondani ezt, hogy a képmutató ember sokszor úgy érzi, hogy felhatalmazást kap az Istentől bizonyos szeretetlen, önző dolgokra. Nem éljük-e meg így sokszor a hitünket, hogy ó, igen, hát akkor nagyon feldühödtem, mert ilyen. Ez az ember ilyen bűnös, ilyen istentelen, és akkor ezt meg azt vágtam a fejéhez. De igazam volt. Felhatalmazást kaptam, úgy gondolom, az Istentől, hogy ilyen legyek vele, hiszen ő milyen. És az állam milyen. Felhatalmazást kapok, hogy akkor bizonyos pénzeket visszatartsak tőle, és így tovább. Sokféleképpen lehet ezt végig gondolni, képmutató módon, mintha az Isten felhatalmazást adna nekünk, valamiért szeretetlen, önző, igazságtalan magatartásra, de ilyen nincs. Ilyen felhatalmazást nem kap senki. A bűn, bűn. Akkor is, ha én úgy gondolom, hogy én sokkal jobb vagyok, nekem igazam van, ezt én megtehetem, hiszen én hívő ember vagyok, engem az Isten szeret, nekem megbocsát, velem kivételez talán. Ez nem így van. A bűn, akkor is bűn, és az Isten nem ad senkinek felhatalmazást arra, hogy szeretetlenül viselkedjen bárkivel. És az idézett Ézsaiási igében így írja le ezt Jézus Krisztus, hogy képmutatók, igazán proféták felőletek, Ézsaiás mondván, ez a nép szájával közelget hozzám, és ajkával tisztel engemet, szíve pedig távol van tőlem. A képmutató lelkületet, életet arról lehet leginkább felismerni, hogy hallok valamit Istenről, esetleg mondok is valamit, a hitvallást, az Isten tiszteletem, vagy a mi atyánkot, imádságot, mondja az ajkam, de az egész gépies. Szívemet nem mozgatja meg, távol vagyok szívemben az Istentől. És ez baj. Ez senki nem látja. Senki nem fog itt ebben a látható világban kérdőre vonni minket ezért. De ez a képmutatás nagyon világos tünete. Ajkával tisztel, szíve pedig távol van tőlem. Adja az Úr, hogy tudjuk magunkat újra meg újra megvizsgálni az ő tükrében, az ő fényében. És így folytatja az ézsaiási ige, pedig hiába tisztelnek engem, ha oly tudományokat tanítanak, amelyek embereknek parancsolatai. Hát egyszerűen az Isten itt a prófétáján keresztül rámondja erre az egész dologra, hogy igen, ez egy hiába való dolog, hiába történik az Isten tisztelet. Ugye nem azért jövünk ide, hogy fölöslegesen töltsünk el egy órát, nyilvánvalóan. És nagyon nagy baj, hogyha az Isten mondja arra, amit teszünk, hogy hiába. De a képmutató életben ezt lehet érzékelni. Talán ez a legnagyobb jele, hogyha úgy érzem a szívemben, hogy ez egy teher. Amikor az Isten mondja, hogy hiába való a te hited, akkor azt érzékelteti azzal, hogy számomra teher lesz kinyitni a Bibliát, leülni imádkozni, eljönni az Isten tiszteletre, hívő életet élni. Pedig mindez segítség igazából. Csodálatos segítség, hogy megértsem, hogy kicsoda az Isten, hogy hogyan jött el Jézus Krisztusban, hogyan hajolt le hozzám, hogyan hajolt le a bűnösökhöz, és ez az ige hirdetés így nagyon terhelő volna, ha nem arról szólna igazából, hogy Jézus Krisztus jött el, és ő figyelmeztet minket erre a bűnre, ő pedig azt mondja magáról, hogy nem az igazakért jöttem, hanem a bűnösökért. Tehát azt mondja, hogy én orvosnak jöttem ebbe a világba, tehát nem tudok mit kezdeni azokkal, akik nem betegek, és ezek a képmutatók tulajdonképpen, akik azt gondolják magukról, hogy nem betegek, holott sokszor ők a legbetegebbek. A héten az ifjúsági órán szóba került a hatalom, és mondtam egy ilyen mondatot, hogy a hatalom egy olyan dolog, ami eleve rosszá teszi az embereket, eleve kihozza belőlük a legrosszabbat, és hogy a hatalmat a felelőtlen emberek ragadják meg általában. Persze ez nem azt jelenti, hogy nincs kivétel, hogy Isten a kegyelméből nem ajándékoz nekünk olyan embereket, akik tudják, hogy mit kell kezdeni a hatalommal, és felelősen veszik magukra. De hívő élet is valahol hasonló. Hívő életbe kerülünk, akkor eleve ott van a képmutatás bűnének a nagyon nagy lehetősége. Sokszor sajnos éppen azok lesznek nagy-nagy hívőkké, akiknek a lelkiismeretükben van valami dolog, amit nem tudnak elfelejteni, és ezt akarják ellensúlyozni. És Jézus Krisztus pedig gyógyítani jött. Nem azért, hogy próbáljuk ellensúlyozni a hiányosságainkat, próbáljuk magunk megjavítani kifelé az életünket, próbáljuk azt mutatni, hogy velünk minden rendben van, mert akkor nem jött értünk. De mihelyt észrevesszük, hogy igen, ott belül valami nem stimmel. Bizony, mi képmutatók vagyunk. Én az vagyok. Mihelyt észreveszem? Rohanok az orvoshoz, és fogadom az örömhírt, hogy igen, ebből akar gyógyítani. Adja Isten, hogy ebben az évben is sokszor merjünk a tükörbe nézni, keressük a gyógyítót. Mert Jézus Krisztus azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszetteket. Amen. Válaszoljuk az ige hirdetésre a 345. dicséret, második és harmadik versét énekelve, ha a világ nem tudná is számos bűnömet.
Számos bűnömet, te előled elrejtenem, semmit sem lehet. Látja lelked minden bűnöm, melynek átkos újt. Vedd le rólam, ó Isten, vedd le ezt a súlyt.
Imádkozzunk ismét helyünkről fölkelve. Úr Jézus Krisztus, elég egy pillantás a Szentlélek által te rád. Micsoda öröm volt neked az Atyával való kapcsolat, és mennyire odafigyeltél és lehajoltál a bűnösökhöz. Köszönjük, hogy benned volt az a bizonyos képmutatás nélküli hit, ami belőlünk bizony hiányzik. De köszönjük, hogy te azért jöttél, azért áldoztad föl magad, hogy az igazi cserét végre hajthasd, és a mi szívünk belsejét változtasd meg. Köszönjük, ha már ezt megtetted. Köszönjük, hogy ha már rácsodálkoztunk, hogy mit tettél értünk bűnösökért. És könyörülj rajtunk, hogy ezt ne felejtsük el. Ne essünk vissza a régi kerékvágásokba. Ne lélektelenül, képmutató módon legyünk vallásosak. Olyan könnyű ez. Csak éppen hiába való, csak éppen a pusztulásba visz. Könyörülj rajtunk, tisztíts meg minket. Kérünk, töltsd meg életünket jelenléted áldásaival. Kegyelmedre szomjazunk sok-sok terhünk között, sok-sok meg nem értettségünk között, magányosságunkban, fájdalmainkban, gyászunkban. Kérünk téged, segíts megnyitni igazán a szívünket előtted. Amen. Most ki önmagában folytassa az imádságot, az Isten lélek, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják őt. Áldott az Isten, aki nem vetette el könyörgésem szavát, és kegyelmét nem vonta meg tőlem. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Vonjuk nemzetünket is imádságunk körébe, énekeljük a hónap első vasárnapja is lévén a himnuszt és a székely himnuszt.
Népek harcától zajló tengeren.
Istenem!
Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged, ragyogtassa rád arcát az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd arcát az Úr, és adjon békességet neked. Amen. Helyünket elfoglalva befejezésül énekeljük a 781. éneket a Barna könyvből. 781. ének, minden versét énekeljük el egy református énekeskönyvből való énekdallamára.